Farkák. Körülbelül fél mérföldre a villától meglehetősen nagy kúp alakú domb emelkedett, melyet elborított a fű és a hanga. A tetején három kis olajfaliget volt, melyeket széles, mirtus sávok választottak el egymástól. Ezeket a kis ligeteket Ciklámen erdőnek neveztem, mert amikor eljött a virágzás ideje, az olajfák alatt a talaj lilás rózsaszínűre és borvörösre pirult a Ciklámentől, mely itt sűrűbben és pompásabban nyílt, mint bárhol másutt a környéken. A húsos gömbölyű, pikkelyes héjú gumók egymás hegyén hátán szorongtak, mint az osztrigák, és valamennyi nagy csokor sötét zöld, fehéren erezett levelet hordozott, a szökőkútként feltörő szép virágok pedig, mintha lilás rózsaszínre festett hópelyhekből készültek volna. A Ciklámen erdőben nagyszerűen el lehetett tölteni a délutánt. Ha az ember az olajfa törzsek árnyékában hevert, lelátott a völgyre, a földek mozaikjára, a szőlőkre és a gyümölcsösökre. Mögöttük ragyogott a tenger, ezüst tüzes szikra futott végig rajta, amint lágyan és bágyattan a parthoz dörgölőzött. A domtetőnek, mintha saját szellője lett volna, kis szélcsecsemő csupán. Akármilyen meleg volt a völgyben, fönt a három olajfaligetben állandó szellő játszadozott, a levelek suttogtak, és a lehajló Ciklámen virágok vég nélkül hajbókolva köszöntötték egymást. Ez volt a legalkalmasabb hely, hogy az ember megpihenjen a kimerítő gyíkvadászat után, mikor a feje már majdnem szétdurrant a hőségtől. Ruhája átnedvesedett és kifakult az izzadságtól. A három kutya rózsaszín nyelvét lógatva lihegett, mint három régi módi apró mozdony. A kutyák laffogó nyelvvel vetették be magukat a Ciklámen közé, és ott feküdtek hason, hátsó lábukat kinyújtva, hogy testük minél nagyobb felületen érintkezzék a hűvös földdel. Szemüket félig lehúnyták, állkapcsuk sötét lett a nyáltól. Én egy olajfa törzsének támaszkodtam, mely több mint 100 évig fáradozhatott azon, hogy tökéletes támlává alakítsa magát, és lebámultam a földekre. Igyekeztem fölismerni paraszt barátaimat a lent mozgolódó színes kis pontok között. Messze távolban egy érett kukoricatábla szőke négyszöge fölött kis fekete-fehér alak tűnt fel, mint valami tarka máltai kereszt, és gyorsan siklott a lapos, megművelt területek fölött egyenesen a domtető felé, ahol üldögéltem. Amint közeledett, a szarka három rövid rekett csörgést hallatott, ami kissé folytottan hangzott, mert a csőre tele volt eledellel. Nyílsebesen berepült egy közeli olajfa koronájába. Rövid csönd következett, azután egyszerre éles, sípoló hangok kórusa hallatszott a lombok közül, ami előbb felerősödött, azután fokozatosan elhallgatott. Újra hallottam a szarka lágy, figyelmeztető csörgését, aztán a madár kiszökkent a levelek közül, és ismét lesiklott a dombról. Vártam, míg csak porszemnyi kis pöttynek nem látszott, mely a szőlők rojtos háromszöge fölött lebegett a látóhatáron, aztán fölálltam, és óvatosan körüljártam a fát, ahonnan a furcsa hangok hallatszottak. Magasan fönt az ágak között, félig elrejtve a zöld és ezüst levelek között, megpillantottam egy tojásdad alakú nagy gajköteget, mintha nagy borzas futballlabdát raktak volna az ágak közé. Izgatottan kezdtem fölfelé mászni a fán, a kutyák pedig a fatövébe gyülekeztek és érdeklődéssel néztek. Mikor a fészek közelébe értem, lenéztem, és a gyomrom összeszorult. A kutyák érdeklődve felén fordított képe már csak akkorának látszott, mint egy-egy pitypangvirág. Izzadó tenyérrel óvatosan kúsztam az ágakon, amíg a fészek mellé nem értem a szélborzolta levelek között. Szilárd építmény volt, gajakból gondosan összefont nagy kas, belül sárral és gyökérszálakkal bélelve. A bejárati nyílás a fészek falában kicsi volt, és a köréje font ágakból szúrós tüskék meredeztek, akár csak a fészek oldalán is az ügyesen domborított, összefont tetőn. A fészek alkalmas volt arra, hogy a legelszántabb ornitológust is elkedvetlenítse. Vigyáztam, hogy ne nézzek lefelé. Hasra feküdtem az ág hosszában, és kezemet óvatosan bedugtam a tüskés bugyorba. Megtapogottam a nyírkos mélyedést, és ujjaim alatt puha, remegő bőrt és pihét éreztem, miközben rekedt, sivító kórus harsant föl a fészekben. Óvatosan fontam ujjaimat az egyik kövér, meleg bébi köré, és kihúztam a kezemet. Minden lelkesedésem ellenére be kellett vallanom, hogy nem volt nagy szépség. Széles csőre volt, két sarkában sárga redővel, a feje kopasz, szeme félig csukva, ami bamba, meglehetősen kába, hülye arckifejezést kölcsönzött neki. Bőre ráncosan és redősen lötyögött a testén, mintha lazán és ötletszerűen tűzték volna rá a fekete toltokokat. Vékony lábai között löttyet hús lógott, bőre oly vékony volt, hogy átlátszottak rajta belső szervei. A bébi kuporgott a markomban, hasa kidagadt, mint egy vízzel telt léggömb, és reménykedve sivított. Beleturkáltam a fészekbe, és megállapítottam, hogy még három kicsi van benne, és mindegyik épp olyan ronda, mint az, amelyiket a kezemben tartottam. Némi gondolkodás után, miután mindegyiket alaposan szemügyre vettem, elhatároztam, hogy kettőt elviszek, és a másik párt meghagyom az anyjának. Ez szerintem teljesen korrekt eljárás volt, és nem tudtam elképzelni, mi kifogása lehetne az anyának ellene. Kiválasztottam a legnagyobbat, mert az hamar megnő, és a legkisebbet, mert annak meg olyan szánalmas külseje volt. Gondosan az ingembe dugtam őket, és óvatosan lemásztam a várakozó kutyákhoz. Megmutattam nekik gyűjteményem legújabb példányait. A kutyák mindjárt úgy gondolták, hogy ehetők, és szerették volna kipróbálni, hogy föltételezésük megfelele a tényeknek. Megszittam őket, és megmutattam a madarakat Rogernak. A szokása szerint megszagolta őket, aztán ilyetten hátrahőkölt, mert a madarak föllendítették fejüket hosszú cingárnyakukon, eltátották csőrüket, és kélyesen visítottak. Miközben hazafelé vittem új állataimat, azon törtem a fejemet, hogy is nevezzem el őket. Még mindig ezen töprengtem, mikor a villához értem, és ott találtam a családot, mely visszatérőben egy városi bevásárlókörútról éppen kifelé özönlött a taxiból. Tenyeremen feléjük nyújtottam a bébiket, és megkérdeztem, melyikük tudna nekik megfelelő nevet adni. Milyen édesek, mondta Margó. Mivel fogod őket etetni? Kérdezte a mama. Micsoda undorító dögök, jegyezte meg Leslie. Több állatot nem hoztál? Kérdezte Larry undorral. A fenék, Jerry Surfi, mondta Spiro utálkozva. Ezek micsodák? Meglehetősen hidegen feleltem, hogy szarkafiókák, és hogy nem kértem senkitől véleményt felőlük, csak azt szerettem volna, ha segítenének nevet adni nekik. Hogy nevezzem őket? De a család nem volt segítőkész hangulatban. Hogy lehet elvenni szegénykéket az anyjuktól? Kérdezte Margó. Remélem már elég nagyok, és tudnak enni, drágám, mondta mama. Istenre, mi mindent találsz, Jerry Surfi, mondta Spiro. Vigyázz rájuk, hogy ne lopjanak, mondta Leslie. Lopnak? Kérdezte Larry ilyetten. Én azt hallottam, hogy a csóka lop. A szarka is, közölte Leslie. Ezek veszedelmes tolvajok. Larry kivett a zsebéből egy 100 drachmás papírpénzt, és meglóbálta a bébik fölött. Azok azonnal égnek lódították fejüket remegő nyakkal, tátott csőrrel, eszerősen visítva és ugrálva, Larry gyorsan hátraugrott. Igazad van, Istenemre, kiáltotta izgatottan. Láttad? Meg akartak támadni, és el akarták venni a pénzt. Ne légy nevetséges, drágám, csak éhesek, mondta mama. Ugyan, mama, nem láttad, hogy nekem ugrottak? A pénz miatt volt. Már ebben a korban is bűnöző ösztöneik vannak. Jerry nem tarthatja meg őket, különben olyan lesz az életünk, mintha Arsène Lupinnel élnénk együtt. Menj és tedd vissza őket, ahonnan hoztad, Jerry. Ártatlanul is az igazságnak nem épp megfelelően elmagyaráztam, hogy ezt nem tehetem, mert az anyjuk elhagyná őket és éhen hallának. Ahogy sejtettem, Margó és mama azonnal pártomat fogta. Nem hagyhatjuk éhen halni szegénykéket, mondta Margó. Nem tudom, mi baj származhatna belőle, ha megtartanánk őket, mondta mama. Meg fogod bánni, közölte Larry. Csak baj lesz belőle. A ház minden szobáját föl kell fegyvereznünk, minden értékes holmit el kell ásni, és fegyveres őrt kell föléje állítani. Ez kész őrültség. Ne beszélj butaságokat, drágám, mondta mama békítően. Kalitkában tarthatjuk őket, és majd csak néha engedjük ki egy kis testmozgásra. Testmozgás, kiáltott Larry. Azt testmozgásnak nevezett, ha ide-oda röpködnek a házban 100 drachmás bankokkal a koszos csőrükben? Szentül megígértem, hogy a szarkákat soha semmilyen körülmények között nem engedem lopni. Larry lesújtó pillantást vetett rám. Hangsúlyoztam, hogy a madaraknak még mindig nincs nevük, de senkinek sem jutott megfelelő név az eszébe. Áltunk és bámultuk a remegő fiókákat, de semmilyen név sem ötlött az eszünkbe. Mit fogsz csinálsz ezekkel a dögökkel? Kérdezte Spiro. Kicsit csípősen feleltem, hogy házi állatokat nevelek belőlük, és egyébként nem dögök, hanem szarkák. Minek nevezelsz őket? Kérdezte Spiro morcosan. Szarkák, Spiro, szarkák, mondta mama lassan és érthetően tagolva a szavakat. Spiro forgatta a fejében az új szót, melyel angol szókincse gyarapodott, magában ismételgette és igyekezett agyába rögzíteni. Farkák, mondta végül. Farkák, ugye? Szarkák, helyesbített Margó. Hiszen azt mondtam, méltatlankodott Spiro. Farkák. Ettől a perctől kezdve nem kerestünk nevet a madaraknak. Rajtuk maradt a farkák. Mire a farkák megnőttek és megtollasodtak, Larry annyira megszokta őket maga körül, hogy megfeledkezett állítólagos bűnöző hajlamaikról. A kövér fényes csevegő farkák kosaruk tetején kuporogtak, erélyesen csapkodtak szárnyukkal, és olyanok voltak, mint a megtestesült ártatlanság. Minden simán ment, amíg meg nem tanultak repülni. Kezdetben leugrottak a verandaasztalról, szárnyukkal vadul csapkodva siklottak egy darabig, és 5 méterrel odébb lehuppantak a kőpadlóra. Bátorságuk azonban együtt nőtt szárnyuk erejével, és nem sokára bekövetkezett az első igazi repülés, vidám körtánc a villa körül. Oly szépek voltak, hosszú farkuk úgy fény lett a napon, szárnyuk úgy suhogott, amint lebuktak és átrepültek a szőlőlevelek alatt, hogy kihívtam a családot, hogy nézzék meg ők is. Farkák észrevették, hogy közönségük van, egyre gyorsabban és gyorsabban repültek, kergetőztek, röptükben elhúztak a fal mellett, és akrobatikus táncokat lejtettek a magnólia fa ágain. Azután egyiküknek fejébe szállt a siker, elvétette a távolságot, nekirepült a szőlőnek, és bepottyant a verandára. Most már nem volt vakmerően lendülő mesterpilóta, csak egy pórul járt tolcsomó, mely eltátotta a csőrét, és panaszosan nyöszörgött, mikor fölemeltem és vigasztaltam. De mire mesterei lettek a repülésnek, a farkák hamarosan föltérképezték a villát, és elkezdték a zsiványkodást. Tudták, hogy érdemes fölkeresni a konyhát, de csak akkor, ha megállnak a küszöbön és nem merészkednek beljebb. A nappaliba és az ebédlőbe, ha volt bent valaki, soha sem mentek be. Tudták, hogy a hálószobák közül az enyém az egyetlen, ahol melegfogadtatásra számíthatnak. Szívesen berepültek volna mama vagy Margó szobájába is, de ott folyton eltiltották őket mindenfélétől, és azt unták. Leslie csak az ablakpárkányig engedte őket, tovább nem, de attól fogva, hogy egyszer véletlenül elsütött egy puskát, oda se szálltak többé. Idegesek lettek, és azt hiszem, azt képzelték, hogy Leslie az életükre tör. Az a hálószoba, amely igazán érdekelte és vonzotta őket, természetesen Larryé volt, gondolom talán azért, mert sohasem sikerült alaposan körülnézniük benne. Még le se szálltak az ablakpárkányra, már is olyan dühött ordítás fogadta őket, és olyan tömegben röpültek a lövedékek, hogy kénytelenek voltak gyorsan, biztonságosabb magnólia fára röppenni. Sehogy sem értették Larry viselkedését, és úgy gondolták, mivel Larry olyan nagy hűhót csinál, bizonyára rejteget valamit, és neki kötelességük kikutatni, mi lehet az. Gondosan megválasztották az alkalmas időpontot, türelmesen vártak, amíg Larry egy délután úszni nem ment, és nyitva felejtette az ablakot. Én nem vettem észre, mire készülnek a farkák, csak amikor Larry visszajött. Kerestem a madarakat, de azt hittem, lerepültek a dombról egy kis szőlőt lopni. Láthatólag tudták, hogy tilosban járnak, mert míg máskor mindig fecsegtek, most teljes csendben folyt le a rabló hadjárat, és Larry szerint fölváltva őrködtek az ablakpárkányon. Mikor Larry fölfelé jött a dombon, borzadva látta, hogy egyikük az ablakpárkányon ül, és dühösen ráordított. A madár figyelmeztető csörgést hallatott, mire a másik kirepült a szobából, és együtt libbentek a magnóliafára, rekedten kacagva, mint a gyümölcslopáson kapott iskolás fiúk. Larry berohant a házba, felszáguldott a szobájába, és útközben engem is magával rántott. Mikor kinyitotta az ajtót, följajdult, mint akit kínpadra vontak. A farkák oly alaposan fölforgatták a szobát, mint a titkosszolgálat ügynökei, ha fontos okiratokat keresnek. Kéziratok és gépírópapírok hevertek mindenfelé a padlón, mint őszi lombok, legtöbbük csinos mintákkal átjuggatva. A farkák soha se tudtak ellenállni a papírnak. Az írógép egykedvűen áldogált az asztalon, és olyan volt, mint egy bikaviadalban kibelezett ló. Szallagja kilógott, a billentyűk le voltak rondítva. A szőnyegen, ágyon és az asztalon fehér papírdarabkák villogtak, mintha zúzmara lepte volna. A farkák alig, hanem kábítószercsempésznek gondolták Larryt, és vitézül megküzdöttek a szódabikarbónás dobozzal. Tartalmát kiszórták az egyik könyvsorra, mely hóborított hegylánchoz hasonlított. Az asztalt, a padlót, a kéziratokat, az ágyat és főként a párnát művészi, zöld és piros tintás lábnyomok díszítették. Úgy tetszett, mind a két madár a kedvenc színét borította ki, hogy belegázolhasson. A kék tinta, ami kevésbé lett volna feltűnő, érintetlenül állt. – Ez mindennek a teteje! – dühöngött Larry remegő hangon. – Határozottan! Mindennek a teteje! – Vagy csinálsz valamit azokkal a madarakkal, vagy kitekerem a nyakukat. Tiltakoztam, igazán nem lehet szemreányást tenni a farkáknak, minden érdekli őket, magyaráztam, nem tehetnek róla, ilyen a természetük. A hollófélék minden tagja természettől kíváncsi, mondtam, belemelegedve védőbeszédembe. Nem tudják, hogy rosszat cselekszenek. Nem kértem oktatást a hollófélékről, mondta Larry vészjóslóan, és nem érdekel a szarkák erkölcsi érzéke, akár örökölt, akár szerzett. De ismétlem, vagy elviszed és bezárod a madarakat, vagy egyenként tépem ki a tollaikat. A család többi tagja kíváncsian gyülekezett, miután a veszekedés fölzavarta őket ebéd utáni álmukból. Úristen, drágám, mit csináltak? Kérdezte mama körülbámulva a feldúlt szobában. Nem vagyok olyan hangulatban, mama, hogy hülye kérdésekre felelgessek. A farkák, állapította meg Leslie az igazolt próféta örömével. Hiányzik valami? Nem, semmi sem hiányzik, mondta Larry keserűen. Ettől megkíméltek. Borzalmas szemetet csináltak a papírjaidból, jegyezte meg Margó. Larry egy pillanatig zihálva rámerett. Micsoda tökéletes meghatározása a tényeknek, mondta végül. Mindig készenlétben tartasz valami alkalmas közhelyet, hogy véleményt nyilváníts egy katasztrófáról. Irigyellek ezért, hogy sorscsapások idején képtelen vagy az értelmes beszédre. Azért nem kell gorombáskodni, mondta Margó. Larry, nem úgy gondolta, drágám, hazudta mama, csak persze kicsit izgatott. Izgatott, izgatott! Ezek a rühes keselyük beszárnyalnak ide, mint két kritikus, és eltépik, leköbdösik a kéziratomat, mielőtt befejeztem volna, és te azt mondod, hogy izgatott vagyok? Persze, drágám, ez nagyon bosszantó, szólt megértően mama, és igyekezett kellő szenvedéllyel nyilatkozni az esetről, de biztos vagyok benne, hogy nem szándékosan csinálták. Végeredményben ők nem értik, hiszen csak madarak. Ne kezd most már te is, szólt rá Larry dühösen. Éppen most oktattak ki, mi a helyes és mi a helytelen a hollófélék értelmezése szerint. Undorító, amit ez a család művel az állatokkal. Ez az egész antropomorfisztikus ömlengés, amit a mentségükre összerocsogtok. Miért nem lesztek mind szarkaimádók, és miért nem vonultok cellába imádkozni? Úgy viselkedtek mind, mintha én volnék a hibás, és én tehetnék róla, hogy a szobám olyan, mintha Attila húnyai dúlták volna fel. Egyet mondok, ha nem csináltok azonnal valamit azokkal a madarakkal, majd elintézem őket én magam. Larry oly gyilkosan nézett, hogy biztonságosabbnak gondoltam, ha megmentem a farkákat a veszélytől.